Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Már az István mondta, hogy nem fog újra bemutatni itt a jelenlévőknek. Énekeljük ezt a heti evangelizációs éneket. Te hozzád jövünk, már Istenünk így kezdődik. Mind a négy versét énekeljük. Ma este is énekeljünk a református énekeskönyvünkből is. A 32. Zsoltár első három versét énekeljük. Így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. 32. Zsoltár első három verse.
Thank you.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, megköszönjük neked, hogy ide vonzottál bennünket, ide hoztál bennünket ezen a mai estén. Tudjuk tapasztalatból, hogy milyen harc előzi meg egy-egy embernek egy ige alkalomon való részvételét. Tudjuk, hogy nem csak a te szent lelkednek a vonzó munkája érvényesül ilyenkor az embernek a szívébe és hat rá, hanem ott van az, aki vissza akarja tartani, aki nem akarja, hogy az ember hallja a te igédet, hogy megtérjen, hogy üdvössége legyen. Hálát adunk neked, Urunk, hogy se belső, se külső akadályok nem tartottak vissza bennünket, és add, hogy itt úgy tudjunk a te igédre figyelni, hogy az belehújjon a mi szívünkbe. Te tudod, Urunk, hogy mire van nekünk szükségünk, és kegyelmedért kérünk, hogy töröld el minden bűnünket, ne a bűneinkre tekintettel adj nekünk a te jóságodból, hanem kegyelmedből bánj velünk, és munkálkodj a te igéddel a mi szívünkben. Kérlek, hogy engem is emelj föl, tégy alkalmas eszközöddé, hogy ne legyek akadálya a te igéd továbbadásának. És ugyanígy munkálkodj a te szent lelkeddel, hogy megnyíljon előtted a mi szívünk, amikor halljuk igédet. Kérünk, hogy légy közöttünk, Úr Jézus Krisztus, és dicsőítsd meg magad abban, hogy minden bűnünk, minden akadály ellenére elvégzed a te munkádat. Hisszük, hogy ez így is lesz a te kegyelmedért. Amen. Kedves testvérek, tegnap már elmondtam, hogy a János első leveléből szeretnék itt mind a két este igét olvasni és az alapján szolgálni. Olyan igéket olvasok, amelyekkel úgy gondolom valamennyire legalább bele tudok kapcsolódni az evangelizáció folytatásában majd itt hirdetendő üzenetbe, ahol is arról van szó, hogy milyen hazugságok próbálják az embereket visszatartani Jézus Krisztus követésétől. A tegnap este folyamán már egy ilyen igéről szó volt, és most szeretném tovább olvasni az első fejezet 8. versétől a 10. versig, hogy egy újabb igazságot állítson elénk ebben Isten. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Tegnap elhangzott, hogy János apostol itt a levelének, az egész levélben is mondhatjuk, de különösképpen itt az első fejezetben tévtanítók hamis tételeivel, állításaival szemben védelmezi a gyülekezetet. Tulajdonképpen hazugságokat cáfol meg az apostol. A tegnapi ige arról szólt, hogy hazugság az, ha valaki azt mondja, dicsekedve is talán, mint az akkori gnosztikus tévtanítók ott a keresztjének között, azt mondja, hogy közössége van az Istennel, rendben van lelkileg minden, mondhatnánk mai szóhasznál talán, hogy nagyon vallásos, az átlagnál is vallásosabb, de közben sötétségben jár. Az ilyen ember hazudik. Azért hazugság egy ilyen állítás, mert az Isten világosság, azaz tisztaság, igazság, szentség, az Istenben nincsen semmi sötétség, csak igazság, tisztaság, és nem lehet igazán az ember úgy közösségben, kapcsolatban az Istennel tartósan, hogy közben pedig ő benne él a bűneibe, nem is akar abból kikerülni, nagyon is jól érzi ott magát. Ő szeretné egyszerre az Istennel való közösséget is, meg ennek a világnak a sötétségeit is, élvezeteit is. De azt mondja az ige, hogy ilyen nem létezik. El kell dönteni az embernek, hogy melyik úton indul és Jézus Krisztust követi, vagy neki hátat fordítva a világ felé megy. És a mai igében szintén egy olyan tétel áll előttünk, ami nagyon jellemző volt azoknak az akkori tévtanítóknak a hamis bizonyságtételeire, magatartására, idézi itt az ő szavaikat. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Bizonyára voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy már pedig nekünk nincsen bűnünk. Bizonyára azzal indokolták, hogy mi már megismertük az Istentől küldött megváltót, nekünk már nincsen bűnünk. Elképesztő, amikor valaki ilyet tud mondani, eszembe jut egyszer valaki, egy idős, kedves hívő testvérünk mesélte, hogy találkozott olyan ismerőseivel, akikkel évtizedekkel korábban együtt indultak a hit útján, és amikor nagy szünet után újra találkoztak, és elkezdtek lelki dolgokról beszélgetni, és az az én ismerősöm ott az ő bűnei fölött is kesergett, akkor erre megkérdezte ez az illető, hogy mi az, neked még vannak bűneid? És hát nyilván nagyon tágra nyílt a beszélgető partner szeme, hogy mi az, hogy vannak bűnei. Erre elmondta ez a másik ember, hogy neki már nincsen bűne. Bennem is fölmerült azért. Persze ő aztán ugye kiderült, hogy egy olyan csoportba keveredett, ahol nagyon távol jártak a Biblia igazságaitól, és a hamis hitvallás, a hamis hit, az mindig egy hamis életgyakorlatot eredményez. Nekem is eszembe jutott, amikor ezt az igét így nézegettem, gondolkodtam fölötte, hogy tényleg van olyan, aki merné ezt így kijelenteni, hogy bennem nincs bűn. És rögtön nekem is eszembe jutottak a saját lelkészi gyakorlatomból, nem túl gyakran, de azért előforduló beszélgetések, amikor ott ült velem szembe a lelkészi hivatalba valaki, és állította, hogy már pedig ő neki semmi, de semmi bűne nincs. És bizonygatta, hogy mennyi jót tesz ő a feleségével, és mindenfélét, és állította, hogy nincs. És nem régi dolog, még úgy bennem van, sokszor eszembe jut, egy 56-ba külföldre szakadt kényszerűségből külföldre távozott biai lakos időnként föl szokott hívni bennünket, és az itthoni dolgokról érdeklődik, egyházról is. És nagyon meglepő volt az az utolsó beszélgetés, mert föltette azt a kérdést, hogy mi a véleményem nekem arról, hogy mi bűnösök vagyunk mindannyian. Ő egy ilyen vérmes református ember, és hát mondtam, hogy én nekem is ez a véleményem, mert ő azt mondta ugyanis, hogy ő ezt egy katolikus embertől hallotta, hogy minden ember bűnös, de ő ezt nem tudja elfogadni. Mi az én véleményem? És erre mondtam neki szépen, hogy hát én református létemre se tudok mást mondani, Calvin sem mondana erre mást, hát ez nagyon nem jól van, mondta, ez már akkor biztos valami katolikus elhajlás, és így fejeződött be sajnos a beszélgetésünk, nem haraggal, de nem tudtunk közös dűlőre jutni ebben a kérdésben. Ez csak azért volt aztán különösen is megdöbbentő dolog, mert néhány hét, ha eltelt, és a halálhíléről hallottunk. Váratlanul meghalt ez az ember. Egyrészt nagyon szomorú voltam, emiatt, hogy ilyen volt az utolsó beszélgetésünk. Másrészt meg valahol Isten iránt ott volt bennem az is, hogy de jó, hogy én legalább elmondtam azt, amit igaznak tartok az igéből, hogy ez nem így van, mi mindannyian bűnösök vagyunk. nem csak esendők, meg ilyen mindenféle ilyen kitérő dolgokkal magyarázható dolgok jellemzők ránk. Mi bűnösök vagyunk. És a bűn tagadásának természetesen nem csak ilyen nyílt formái vannak, amikor valaki ezt így kerekperec tételesen, kategorikusan kijelenti, hanem vannak ennél sokkal árnyaltabb, finomabb módozatai is, amikor valahol azért abba az irányba futnak ki a gondolatok, meg a törekvések, meg a vélemények, hogy az ember fölmentse magát. És olyan nagyon nehéz beismerni az embernek még nem csak azt, hogy mindenestől fogva bűnös ember vagyok, nincsen én bennem semmi jó, mint ahogy Pál apostol ezt mondja, hanem még hogyha ennél kisebb dolgokban kell is elismerni, hogy valami nincs azért rendjén. Nem tudom, talán ismerik itt is a testvérek közül többen azt a kis füzetecskét, aminek az a címe, hogy hova menjek a bűneimmel. Nem tudom, hogy ismerős-e ez a kis kiadvány, egy ilyen pici kis illusztrációkkal ellátott könyv. Én a konfirmandusoknak a tananyag kapcsán egy órán mindig szoktam ennek a kis könyvecskének a segítségével erről beszélni, mert nagyon világos kis ábrák kíséretében is azokat a tipikus eseteket sorolja föl, ahogy az ember megpróbálja fölmenteni magát és a bűneinek a kérdését rosszul megoldani. Valaki miképpen fölmenteni magát. Van olyan kép, amikor ez az illető megpróbálja a bűnt egy ilyen nagy, sötét bűntömeg, sötét, batyuszerű valami fejezi ki ebben a rajzban, és van olyan kép, ahol látjuk, hogy az illető szépen megpróbálja átfesteni ezt szép fehérre, megmagyarázni a bűneit. Szépen, vagy pedig ráragaszt bizonyos virágokat is, hogy milyen szép földíszíti, címkéket, átcímkézi a bűneit. Ugye nem lop az ilyen ember, hanem szerez. És mindenféle bűnre azt gondolom, hogy megvannak ezek a nagyon kegyes áll elnevezések, amikor az ember csak füllent és nem hazudik, és amikor menti magát a megfogalmazáson keresztül, vagy van olyan, amikor egy falat húz elé, el akarja rejteni, ugye magába tartja az ilyen ember, elrejti, elfojtja az ilyen dolgokat. Vagy amikor büszkélkedik is vele, áll a tetején, mások meg csodálják, mint aféle belevaló embert, aki aztán ebben a világban két lábbal jár a földön, és aki mindig tudja, hogy mit kell csinálni, nem elveszett ember, hanem ő megél a jéghátán is. És vannak, amikor a másikra mutogatnak, van, amikor egyik részét már maga előtt tartja, bevalva azt, a másik részét még a háta mögött rejtegeti, van, amit elmond, van, amit nem vall meg az Istennek. Ezek tulajdonképpen nagyon tipikus dolgok. Azt gondolom, hogyha őszinték vagyunk, akkor mindegyikkel kapcsolatban az ember tudna ilyen példákat a maga életéből is hozni, és az ember sokféle trükköt alkalmaz arra, hogy magát igaz embernek tüntesse föl. Hogy valahol mégiscsak ez legyen az ő végső meggyőződése, vagy fölmentő megoldása, hogy nincsen én bennem azért olyan sok bűn legalábbis. Vagy a mércét próbálja lejjebb állítani az ember, az Isten igéjének a követelményeit valahogy alacsonyabbra lehozni, hogy aztán azt ő teljesíteni tudja. Ugye sokszor ez még egy ilyen lelkészeknél is megfigyelhető gyakorlat, amikor egy megdöbbentő igére valami fölmentő magyarázatot kell találni, egzegézist, magyarázatot, és akkor szoktak előjönni sokszor, nem csak ilyenkor, de az eredeti szövegben milyen szó van. És akkor azt lehet úgy csűrni, csavarni, hogy azért nem úgy kell ezt érteni. Ismerősöm mondta, aki sok ember előtt tartott egyszer egy előadást a hegyi beszédről, javában hívő emberek voltak ott ezen az alkalmon, és az ötödik fejezetnek a végén az áll, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. És megkérdezte ott a hívő hallgatóságtól, hogy ki mit gondol, hogy ezt mennyire kell komolyan venni, hogy legyetek tökéletesek. És alig volt egy-kettő a jelenlévők közül, aki azt mondta, hogy hát ezt komolyan kell venni, úgy, ahogy le van írva itten, nincs semmi kiskapu, hogy ezen könnyíteni lehessen, ez így van. És valóban így van. De a többiek azok biztos úgy gondolkodtak arról, hogy hát mivel erre mi képtelenek vagyunk, Isten ezt nem is gondolhatja komolyan. Ezt az Isten így nem kérheti tőlünk, hisz mi erre képtelenek vagyunk. Az igaz, hogy képtelenek vagyunk, de az Isten kéri ezt. És pont ott láthatja meg az ember a maga bűnösségét, amikor komolyan veszi azt, hogy az Isten mit mond az igéjébe, és szembe kell nézni azzal, hogy én meg mire vagyok képes. Itt kell az embernek bevallania azt, hogy bizony még hívő ember létemre is ott van bennem is a bűn. Vagy pedig a képmutatás egy másik irányból való próbálkozás, amikor meg az ember többnek iparkodik magát mutatni annál, mint ami. Olyan külső látszatokat mutat, ami a valóságnak messze nem felel meg, de mások előtt ezt a szent látszatot igyekszik fönntartani. És tulajdonképpen ugye nagyon is közel áll ez mindenkor emberéhez, vagy lelki vakság miatt, vagy büszkeségből, mert hívő emberként, még inkább én már ezt is megfigyeltem magamon is, máson is, hívő emberként sokszor nem az van, hogy még könnyebben belátja az ember, hogy ő bűnös, hanem mivel egy rossz módon képzeli el a hívő életet, azt hiszi, hogy a hívő ember már csak tökéletes lehet, annál inkább képmutató. A nyíltan Isten tagadó ember az nem akar jobbnak látszani, mint amilyen. Az még fölvállalja akármilyen is a maga bűneit jobban. A farizeusok voltak képmutatók. Minden kornak a farizeusai voltak képmutatók, akik szégyelték volna azt, hogy ők se jobbak a többi embernél, csak hát ezt nagyon nagy blama beismerni, mert hát akkor miért vagyok vallásos ember. És kedves testvérek, vagy hiúságból, vagy tévhitből, mert azt gondolja az ember, hogy a kereszténység arról szól, hogy be kell bizonyítanom Istennek, hogy én jó vagyok. Ez nagy tévedés, de jó, hogy nem így van. Ha erről lenne szó, akkor ez valami olyanhoz hasonló dolog lenne, mintha valakitől azt várnák, hogy nagy betegen menjen el az orvoshoz, és ott kezdje el bizonyítani az orvosnak, hogy ő tulajdonképpen nem beteg. Testvérek, de jó, hogy nem erről szól a kereszténység, hanem arról szól, hogy mi nagy betegen elmehetünk Jézus Krisztushoz, a mi orvosunkhoz, és ott bevallhatjuk a mi bűneinket, nem kell rejtegetnünk, hanem elmondhatjuk, hogy mi az igazi probléma. Tulajdonképpen, amikor valaki ezt mondja, hogy nincsen én bennem bűn, akkor valójában azért a kiútat keresi ám minden ember, a bűneinek az elrendezését, csak éppen rosszul. Elmondja itt az ige, hogy mi ebben a melléfogás. Az a melléfogás, hogy magát csapja be. Aki azt mondja, hogy nincs én bennem, és jobb színbe akarja magát föltüntetni, az csak magát fogja becsapni. Mert testvérek, az Istent nyilvánvaló, hogy nem lehet félrevezetni. Ezt azt gondolom, hogy nem kell itt bizonygatni. De nem tudjuk mi félrevezetni hosszú ideig legalábbis a környezetünkben élőket sem. Mert a környezetünkben élő emberek szenvedik pont azt, hogy mi bűnös emberek vagyunk. Hogy indulatosak vagyunk, hogy bosszúállóak vagyunk, hogy türelmetlenek vagyunk, hogy ilyenek vagy olyanok vagyunk. Hát kik szenvednek? Nem azok szenvedik ezt, akik mellettünk élnek? Meg lehet őket, be lehet őket csapni, félre lehet vezetni? Egyszer egy hívő testvérünk elmondta, hogy többekkel volt ő elég szoros lelki kapcsolatban, és volt valami rendezetlen dolog az életében, hosszú ideig úgy leplezgette ezt, és egyszer elhatározta, hogy most már hatodik, ha szakad, ő ezt el fogja mondani azoknak a hívő testvéreinek. És nagy lélegzetet vett, egyszer elmondta, hogy az ő életében ez és ez a dolog van. És erre az volt a legmeglepőbb, hogy a többiek azt mondták, hogy hát ezt mi tudjuk. Ez mi régen tudjuk rólad, hogy ez így van. Nem lehet elrejteni. Csak magát csaphatja be az ember. Legfeljebb magát csaphatja be. És még valami nagyon komoly következménye van tulajdonképpen ennek. Az, hogy ez akadálya annak, hogy az Isten állítsa helyre az ő életét. Azt mondja itt János, hogy aki ezt mondja, hogy nincsen én bennem bűn, az tulajdonképpen magát csapja be, és nincs benne igazság. Nincs benne ott az Isten megigazító kegyelme. Az az igazság, amit Isten azoknak ígér, akik Jézus Krisztusban hisznek. Az önigaz ember, aki magát igazítja meg, az nem lehet az Istentől megigazított ember. A megigazulás egy nagyon-nagyon fontos bibliai fogalom. Én az egyik legfontosabb bibliai fogalomnak tartom, és azt is igen fontosnak, hogy jól értsük, hogy mit jelent a megigazulás. Biztos hallanak a testvérek is sok ige hirdetésben erről. A Heidelbergi KT 60. pontjánál szebben ezt senki nem fogalmazta még meg az én számomra. Mi módon igazulsz meg az Isten előtt, és a válasz az, hogy egyedül Jézus Krisztus kegyelme által. Oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, mondja a hívő ember, hogy Istennek minden parancsolata ellen vétkeztem. Nem egy vagy egy-kettő ellen, minden parancsolata ellen vétkeztem. És azoknak soha egyikét se tudtam igazán megtartani. És mégis, és még most is, mondja, hajlandó vagyok minden gonoszra. De Isten mégis ingyen kegyelemből Jézus Krisztusért nekem tulajdonítja az ő fiának az igazságát, és olyan igaznak lát engem, mint amilyen ő volt, ha mi hiszünk ő benne. Ez a megigazítás, hogy aki hisz az Isten fiában, annak Isten a bűnei helyett Jézus Krisztus igazságát tulajdonítja. Olyan igaznak lát bennünket, amilyen igaz Jézus Krisztus. Ebbe lélegezhet föl az ember. Ebbe erősödhet meg lelkileg. A többi az csak egy gyűrközés, amikor meg akarja nyugtatni valahogy magát, az ember úgy se vezet eredményre, úgyis mindig előtörnek a nyugtalan, kételkedő gondolatok a lelkeméjéről, hogy nincs itt valami azért a rendjén, de amikor valaki megérti ezt, hogy Jézus Krisztusért megbocsát nekem, és örökre igaznak nyilvánít az Isten, és nem csak egy-két dologban, hanem az egész életemre nézve, sőt, a múltamra, jelenemre, jövőmre nézve. Az Isten együtt látja az egész életemet, és olyan igaznak nyilvánít engem, amilyen igaz volt Jézus, ha ő benne hiszek. Ez egy csodálatos dolog. Ez lehet a mi örömünknek a szüntelen alapja, forrása minden napon. Amikor erre gondolunk, hogy ha Jézusba én hiszek, ezt megtette velem az Isten. És így tekint rám. Akkor is, amikor én nem a legjobb utakon járok, vagy amikor elbuktam éppen, amikor nem a legjobban mennek lelkileg esetleg a dolgaim. De ez akkor is igaz. És az Isten helyre fog állítani, és visszapofozgat, ha a hívásra nem megyek vissza az ő útjára. De az Isten el fogja végezni bennem, amit elkezdett, ha már egyszer Jézus Krisztusban én hitre jutottam, és újjászületett ember lettem. De testvérek, egy feltétele van azért ennek. Az, hogy az ember Istentől várja ezt az igazságot. Mert ezt csak Isten adhatja, és Isten a bűnös embernek adja. Ugye ismerjük azt a példázatot jól, amikor Jézus beszél a farizeus és a vámszedő imádságáról a templomban, és a farizeus megáll büszkén, kihúzza magát, és hálát ad Istennek, hogy még egy olyan ember nincs, mint ő, mert ő aztán micsoda tökéletes ember, még túl is teljesíti az Isten kívánságait, még többször is bőjtöl, tizedet ad mindenből, nem úgy, mint ez a vámszedő itt, akiről mindenki tudja, hogy egy bűnös ember. És utána elmondja Jézus, hogy ez az ember pedig, ez a vámszedő föl sem meri emelni a tekintetét az égre. Csak a mellét veri, és azt mondja, hogy Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. És a csattanója ennek a példázatnak, hogy amaz úgy megy haza, hogy odajött, semmi nem történik vele, emez a bűnbánó, és Istenhez térő vámszedő pedig megigazulva megy haza. Megigazulva. Testvérek, ez a megoldás. És van ebben az igében még egy nagyon fontos dolog, amiről azért egy szót érdemes ejteni. Azt is mondja még következményként, hogy az olyan ember hazuggá teszi az Istent, meghazudtolja az Istent, aki magát mentegeti. És nincs meg benne az ő igéje. Hazuggá tenni az Istent. Ez szinte képtelen gondolatnak tűnik, az is, mert nem lehet az Istent hazuggá tenni, mert az Isten nem azért, mert nagyobb tőlünk, hanem azért, mert szent és igaz, az Istennek mindig igaza van velünk szemben, mert ő benne nincs sötétség. De az az ember, aki azt bizonygatja, hogy ő azért nem olyan rossz, az az ember tulajdonképpen az Istent meghazudtolja, mert az Isten azt mondja az igéjébe, hogy minden ember bűnös. Ő ilyennek látja az embert. Minden ember bűnös. Vitába száll az Istennel. Meghazudtolja. Az Isten olyannak látja az embert, olyan reménytelen állapotban lévőnek, hogy azért oda kellett adni a kereszt halálra az ő egyszülött fiát. Ilyen komolynak látja az Isten az elveszett embernek a helyzetét. És milyen különös dolog, ha valaki azt mondja erre, hogy nem, azért ez nem igaz. És Isten megtalálta azt az egyetlen lehetséges módot, ahogyan az elveszett bűnös embert megmentheti. Úgy, hogy érvényesüljön az igazsága is, a tökéletes igazság, ami ítéletet kíván, és érvényesüljön a szeretete is, ami meg nem abba gyönyörködik, hogy a bűnös ember meghalljon, hogy mind a kettő érvényesüljön, csak egyetlen egy módon volt lehetséges. Isten megtalálta ezt az egyetlen egy megoldást, hogy ő maga szenved az ember bűnéért. A fiú, a Szent Háromság második személye emberré lesz, és magára veszi a világ bűneit, és elszenvedi azért az ítéletet. Egy csodálatos üdvterv, ami mikor föltárult az ige szerint, amit előre még az Isten angyalai sem értettek, amikor föltárult, ámulva nézi még a mennyei világ is ezt a csodálatos tervet, és erre mit mond az ember, az önigaz ember, az Istent meghazudtoló ember? Azt mondja a keresztre, hogy bolondság. Mint ahogy Pál apostol mondja. Botránkozás. A kereszt bolondság és botránkozás. Ugyan már, hogy így bocsátana meg nekünk az Isten. Próbálja meghazudtolni az ember az Istent. És milyen különös dolog, hogy az ige meg azt mondja, hogy ha megvalljuk a bűneinket, akkor hű és igaz ő, hogy megbocsássa a mi bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól, a Károli fordítás szerint minden hamisságtól. Olyan érdekes ellentmondás ez, hogy hamisság, a hamisságtól tisztít meg. Az ember akkor hamis, amikor bűnben él, nem az, mint aminek lennie kellene, aminek az Isten teremtette. Hamis. Hamisítvány. Ebben a világban a hamisítványokat, azokat büntetik, a hamisítványokat megsemmisítik, ledarálják, elpusztítják. Láttam egyszer tévéhíradóban, amikor egy szállítmány külföldről behozott hamis márkájú órát fogtak, lepleztek le határon, és a betonútra elterítették, és egy úthenger végigment ezeken az órákon, mert mind hamis volt. És az Istenről pedig azt mondja az ige, hogy igaz. És az a meglepő, hogy ez az igaz Isten, ami hamis életünket látva, mégse elpusztít bennünket, hanem ez az Isten megigazít bennünket, a hamisat igaznak nyilvánítja, miközben az ember, a hamis ember az igaz Istent megpróbálja degradálni, semmivé tenni, meghazudtolni. Micsoda nagy kegyelem ez. És testvérek, ma este az a kérdés, hogy hogyan is gondolkodunk mi önmagunkról, hogy ez az ige hogy érint bennünket, hogy mennyire jellemző, vagy mi jellemző ránk. Mentegetőzünk, önigazságot, fölmentést keresünk, enyhítő körülményeket, vagy pedig Jézus Krisztusban bízunk. A folytatása ennek az igének a második fejezet elején arról szól, hogy elmondja az apostol, ezeket azért írtam nektek, hogy ne vétkezzetek. De tudjátok meg, hogy ha vétkezik valaki, ha mégis vétkezik valaki, van szószólónk az Atya előtt, az igaz Jézus Krisztus, aki engesztelő áldozat a mi vétkeinkért. Van szószólónk. Kedves testvérek, ezért valhatjuk mi meg a mi bűneinket, mert van egy közben járunk, egy védő ügyvédünk, aki nem úgy védi a benne bízókat a bíró előtt, mint ahogyan ennek a világnak a tárgyaló termeiben történik ez, hogy az ügyvéd megpróbálja bebizonyítani, hogy az odaállított vádlott az igazából nem is bűnös, és egy-két jó sztárügyvéd a legnagyobb gazemberekről be tudja bizonyítani, hogy ártatlanok, mint a ma született bárány. Nem így szól mellettünk a mi ügyvédünk, a mi mennyei közben járunk, hanem úgy, hogy igaz, hogy ez az ember bűnös, halált érdemel. De én magamra vettem a bűneit. Én meghaltam érte. És ezért kér a mi számunkra bűnbocsánatot. És ezzel szerzi meg a bűnbocsánatot. Ez a mi számunkra is így van elkészítve. És ha egy örömben kiteljesedő életet szeretnénk élni, mint ahogy tegnap elhangzott, hogy az apostol azért írja ezt, hogy az örömünk teljes legyen, akkor így lehet teljes az örömünk. Ha nem azon fáradozunk, hogy legyünk mi magunktól igazak az Isten előtt, hogy leplezzük, hogy vezessük félre az embereket, még talán Istent is ezzel kapcsolatban, hanem ha megvalljuk a bűneinket, ha ezzel a bizalommal így megyünk oda reggel elé, így kezdjük a napunkat, hogy hálát adunk ezért a megváltásért, és így tudjuk élni a mindennapjainkat, minden pillanatát, hogy tudjuk, hogy nem a magunk érdeméért, hanem az ő kegyelméért lehetünk igazak. János egy hazugságot cáfol tehát itt meg ebben a ma esti igében is, és jó lenne, hogyha ez ott lenne, ott maradna a mi emlékezetünkbe, úgy, mint amit tudunk alkalmazni is az életünkre. Ebben áldjon meg bennünket az Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te ismersz bennünket, és tudod, hogy ami hiú óemberünk, ami büszke, gőgös óemberi természetünk milyen nehezen tudja rászánni magát arra, hogy megvallja a bűneit, beismerje a hibáit, hogy rászorul a kegyelemre. Tudod, hogy mi bennünk is ott munkálkodik még hívő állapotunkban is ez a fajta indulat, hogy megpróbáljuk menteni magunkat. Adj nekünk, kérünk, egy őszinte szívet, egy olyan hitet, amivel hinni tudjuk azt, hogy nagyobb vagy a bűneinknél, hogy bátran megvallhatjuk a bűneinket, mert téged nem az örvendeztet, hogyha képmutatónak látsz minket magad előtt, hanem az, ha látod a hitet a szívünkbe. Ha bátran hozzád megyünk, és azt kérjük, hogy te állíts helyre minket. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen mennyei közben járunk vagy, és hogy minden bűnünkre van bocsánat, mert a kereszten minden bűnt magadra vettél. Ad, Urunk, hogy bátor hittel tudjunk így élni, és a mi örömünk valóban ezáltal teljesedjen ki benned. Hallgass meg a te nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, úgy hallottam, az volt itt többek kívánsága a délelőtti Biblia órán, hogy záró énekként is énekelje el a gyülekezet ezt az evangelizációi éneket. Úgyhogy, de inkább talán jobb mégis, hogyha a gyülekezeti énekeskönyvből énekeljük először a 469-et. Bocsánat, hogy így félrevezényeltem a gyülekezetet. A 469-et, és utána akkor úgy énekeljük a végén ezt az éneket még.
Oh, Lord.
Ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Áldás, békesség és sok áldást kívánok itt a folytatásra is, az evangelizációs hét során, és egyáltalán kívánok minden jót a gyülekezetnek, a itt szolgáló lelkészházaspárnak, presbitériumnak. Áldás, békesség.